nek van szüksége fűtésre, tehát valamilyen módon a felsőbb rétegek is fűtenek, és hát persze nekik azért a pénzügyi, anyagi lehetőségeik által a választási lehetőségeik is nagyobbak, ekképpen a felelősségük is nagyobb. Tehát az, hogy ők szigetelt lakásban élnek, nem pazarolják az energiát, hajlandóak felvenni egy pulóvert, és nem 25 fokra fűteni a szobát, stb. Stb. Tehát, hogy ezek mind-mind olyan praktikák, technikák, változtatások, amik nagyon fontosak, és összeadódva elég komoly hatást gyakorolhatnak végső soron akár a levegő minőségére is. Mindazzal együtt, hogy azért illúzióim nincsenek, tehát jellemzően a magasabb jövedelmi decilisekben élő emberek jellemzően nem szilárd tüzelőssel fűtenek, hanem hőszivattyúval, vagy különböző elektromos panelekkel, földgázzal, esetleg távfűtéssel, tehát ezeknek ilyen kapcsolata a részecske szennyezettséggel nincsen, de úgy általánosságában az energiafelhasználással van, az üvegházhatású gázok kibocsátásával van, geopolitikai, biztonságpolitikai, ilyen közvetett kapcsolódásuk van, tehát valamilyen módon mindenki tud tenni annak érdekében, hogy egy fenntarthatóbb energia ellátás legyen az országban, vagy bárhol a világban.
És akkor még csak a fűtésről beszéltünk, és még rengeteg témánk lenne. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Csuvár Ádám, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszékének adjunktusa.
Köszönöm a lehetőséget, örülök, hogy...
A diktatúra. Egy tárlat dr. Máriás 60. születésnapja és a Tudorzenekar 40. évfordulója alkalmából, és mindezt majd meg lehet nézni a Godó galériában, mert hogy holnap, vagyis január 30-án nyílik, és január 30-ától április 30-áig tekinthető meg. Erről a kiállításról is, de természetesen minden másról is szó lesz a mostani beszélgetésben, ahol is dr. Máriással Medved Ivett beszélget.
Dr. Máriás, 1000 négyzetméteren itt a Godó Kortárs Művészeti Intézetben. Az előbb fütyörészre érkeztél. Milyen állapotban vagy, és most ezen az 1000 négyzetméteren garázdálkodsz?
1100 négyzetméteren, azt hiszem egészen pontosan. Jó érzés garázdálkodni, de ugyanakkor nyilván nagy feladat és nagy veszély is. Nagyon izgalmas feladat, amikor az embernek bizonyos értelemben meg kell fogalmaznia saját magát, alkalmazkodva egy tér különböző adottságaihoz, méreteihez, jellegéhez, elhelyezkedéséhez, társadalmi beágyazódottságához. De nagyon örülök ennek a lehetőségnek, és azt gondolom, hogy ez fantasztikus dolog, hogy hát végre Budapesten lehet egy nagy kiállításon, mert nekem Budapesten igazából még soha nem volt komolyabb nagyméretű kiállításom.
Hadd csapjak bele valaminek a közepébe. Gyógyművész, korlátolt felelősség. Így szimplán. Szóval már ez is jelez nekem valamit. De mi van mögötte?
Ez egy játékos, tulajdonképpen egy szójáték. Valóban van egy cégem, amelyiknek ez a hivatalos neve, hogy Gyógyművészet Korlátolt Felelősségű Társaság, vagy nevezhetnénk rendelőnek, vagy nevezhetnénk gyógyászati központ referenciapontjának. Persze lehet ezt naív felfogásnak mondani, de én valóban őszintén bízok abban a mai napig, hogy a művészetnek gyógyító hatása kell, hogy legyen, és a gyógyító ereje van. Fiatal koromban, amikor elkezdtem nagyon sokfajta művészettel barátkozni, képeket nézni, zenéket hallgatni, észrevettem, hogy vannak olyan darabok, amelyek különösen fontosak, mert valahogy kapcsolódok hozzájuk, mert valamit felszabadítanak bennem, valami pluszt adnak, ami egy életre valamilyen erősítés, egy gazdagodás, egyfajta rádöbbenés, felfedése valaminek. És úgy gondolom, hogy én körülbelül ezt a jellegét a művészetnek szeretném továbbvinni, szeretném művelni, szeretném átadni, hangsúlyozni figyelmet, felhívni rá, mert valóban úgy gondolom, hogy a művészetemben azért van ez a felszabadultság, mert erre bátorítani akarja a bizonyos értelemben akár a befogadót, akár más művészeket is, hogy nem csak a piaci vagy politikai kiszolgáltatottságnak, elvárásoknak való megfelelés az, ami egy művész számára követendő út, mert az sokszor megöli magát a művészetet, a szellem játékosságát, a fölfedezés élményét, és így tovább, hanem tényleg a felszabadultság az, amelyik egy nélkülözhetetlen, alapvető jellemvonása kell, hogy legyen, úgy gondolom, a kortárs művészetnek is.
Megint megnéztem azt a felvételt, milyen szerencse, hogy megvan, ami 1990-ben készült Újvidéken az első önálló kiállításodon. És onnan, amit hoztál magaddal, az az öltöny és a néha dekomponált nyakkendőd. De a képeket nézegetve az akkori színvilág és kolor az nagyon erőteljesen a feketére, a kékre, a fehérre épült. Gondolom, hogy ez egyáltalán nem véletlen, hogy akkor is ott vizuálisan ebben gondolkodtál.
Volt egy nagy törés az én korai művészeti magamra találásom során, vagy a kezdeti időszakban, amelyik a legelső, az egy nagyon felszabadult art brut, vagy grafitis, vagy egy ilyen öntudatlan, teljesen szabad stílus volt, amely tartott 2-3 évig, majd azután ez elég gyorsan egy nagyon erős, redukált poétikai eszköztár mindenféle formában egy sokkal gondolatibb és sokkal kevésbé derülátó jellegű képsorozatot eredményezett. Ennek az lehetett a rugója, így utólag visszagondolva, hogy én 87-ben a egyetemi tanulmányai miatt Belgrádba költöztem, és Belgrádban akkor már egy háború előtti hangulatot lehetett tapasztalni. Mindenhol Milosevic plakátokkal, tüntetésekkel, de fenyegetésekkel, Jugoszlávia széthullásának előrevetítésével lehetett találkozni, és valószínűleg ez váltotta ki azt, hogy tulajdonképpen a világlátásom, és ezáltal egyfajta poézisem is, tulajdonképpen egyfajta minimalizmus, redukáltság irányába forduljon. És érdekes módon, amikor elhagyni kényszerültem az országot, akkor szakítottam ezzel a, mondjuk úgy, hogy meditatív, de a szépben még, a költőiben, az egyéni mitológiában hívő szakasznak vége lett, úgymond az elefántcsontoronyban már nem hittem többé, és akkor kezdődött az a szociografikussá váló művészeti nyelvemnek a kibontakozása, amely ma már nagyon nagy mértékben, vagy teljességében jellemző rá.
Már belekezdtél az elmenetelbe. A te családod férfi tagjain végigmentek a háborúk. Első világháború, második világháború. Mindenki bevonult, katona lett. Te egy másik utat választottál. Megfordult-e a fejedben, hogy ebben esetleg van valami fajta gyávaság, és egyáltalán egészen konkrétan a behívó elől léptél meg?
Tehát ebben nem volt gyávaság, azért, mert ahogyan az én őseim, akik civilek voltak, de mivel behívták őket, akár a királyi ügyvéd nagyapámat, akár belgyógyász szakorvos édesapámat, én művészként nem egy legális és normális háborúba lettem volna behívva, vagy voltam behívva, ugyanis én is leszolgáltam a kötelező időt a jugoszláv néphadseregben, és hadgyakorlatokon is kényszerűen részt vettem. Itt viszont nem egy normális háborúról volt szó, hanem egy olyan korszakról, amikor tulajdonképpen tisztogátás zajlott a úgymond hivatalosan nem háborúban álló jugoszláv hadsereg és paramilitáris formációk között. Értsd, ez alatt a paramilitáris formációk voltak a szlovén és a horvát éppen akkor formálódó hadseregek, és a jugoszláv úgymond néphadsereg, amelyik tulajdonképpen a szerb erőket jelentette engem. A Vukovári frontra akartak vinni, és ez azt jelentette, hogy vagy az ellenség lő le a horvát, vagy hátulról fog lelőni a szerb, azért, mert a társadalom nem kívánatos tagja vagyok, egyrészt más etnikai hátterem, valamint más politikai és egyéb szerepvállalásom miatt. Tehát azokat gyűjtötték össze azon az éjszakán, akik hát úgymond kimondottan nem voltak barátságosak a Milosevicsi rendszer számára. 5 autóbusznyi embert vittek a Vukovári frontvonal irányában, és ezek az emberek másnap estére visszatértek már leforrasztott koporsókban, mert állítólag tévedésből nem tudták, hogy ezek baráti, hogy tulajdonképpen a saját utánpótlásuk jön, és ezért a fronton lévők rakétákkal kilőtték ezeket a buszokat, tehát egy testvéri tűzben úgymond haltak meg azok, ahová az én úgymond helyemet is sorsolták. Úgyhogy én ebben nem látok gyávaságot. Én a civil módomban továbbra is támogattam az ottaniakat, és visszatértem később még katonaszövegkelvényként is fellépni Újvidéken, Belgrádban, Szabadkán a háború alatt, sőt az egyik lemezünket ott készítettük, a Tiszta Tisztet 96-7-ben. Tehát megpróbáltam mindenáron úgymond a kötődésemet és a háború ellenes, vagy mondjuk inkább békepárti tevékenységemet folytatni, miközben hát nem voltam hajlandó az életemet feláldozni kretének elég gonosz szándékainak.
Az előbb, amikor végigjártuk a kiállítást emeletről emeletre, egyszer csak szembe jött velem egy fal részlet, és az szimbolikusan pont arról szól, hogy gyakorlatilag egy szár semmiben jöttél el.
Amikor az ember megkapja a behívót, akkor még nem volt egyértelműen bizonyított, hogy én hol lehetek. Tehát, hogyha nem vagyok ott, ahol a behívót akarják nekem átadni, akkor még fölmerülhet, hogy például bevásárlok, vagy egy könyvesboltba vagyok, vagy nem tudom, én bárhol lehetek, egy hivatalos úton. Tehát elméletileg van még egy kis idő arra, hogy valamit megjátszva az ember azt mondja, hogy ő hát nem tud arról, hogy éppen nagyon keresik a katonarendőrök, vagy hát egyszerűen csak döntés, akkor eldönti, hogy megy vagy marad, és kockáztat vagy nem kockáztat, de mindenképpen kockáztat. Úgyhogy tehát én még este egy fürdőköpenyben üldögéltem a belgrádi padlásteremben, egy hangulatos kis lakásban, és olvasgattam, tévét néztem, a tévében még Miles Davis koncert ment éppen, és nem tudom én, hangvast is ilyen-olyan posztmodern strukturalista filozófusokat olvastam, meg nem tudom én micsoda, talán festegettem is, és amikor édesanyám felhívott, akkor nyilván kaptam azt, ami nálam volt, éppen egy doktortáska, talán valami hangszer, egy-két apróság, és ezekkel együtt indultam neki egyenesen a határnak, mert hát bízom abba, hogy ez a 24 órás mondjuk ablak még valamennyi biztonságot jelent, holott nyilván semmilyen biztonságot se jelentett, hogy akkor még átjuthatok valahogy a határon. És az a pillanatnak a hangulata, hogy az ember lehet, hogy nem éri túl a határátkelést, tehát ennek állít egyfajta emlékművet az az installáció, amely úgymond az akkori ruházatomat, dokumentumaimat, táskámat vonultatja fel egy falon, még a jugoszláv útlevelet és más dokumentumokat, papírokat, nyakkendőt, inget és így tovább. Tehát erre lesz rávetítve az arcom, tehát ez az installáció egyfajta felütés vagy indítórugás ennek a második emeleti, úgymond magyarországi korai alkotói periódusomnak a bevezetéseként.
Csak hogy kommentáljam, hogy az előbb lehet, hogy behallatszott a kutyus ugatás, hogy gyakorlatilag még kiállításépítésben vagyunk, és a ház kutyája most is véleményezi a Máriás képeket, de visszatérve a konkrét képekre, a kiállítás első részében, mondjuk így első termében olyan munkáid vannak, amelyek ott ragadtak, aztán megmenekültek, de hogyan kerültek hozzád végül, és ki vigyázott rájuk?
Ezeknek a korai képeknek nagyon regényes sorsa lett. Egyrészt én különböző helyszíneken kezdtem el az én művészkedésemet, részben édesapám egykori garázsában, részben egy pince klubban, műteremben, amit Badadadával együtt indítottunk, padlásokon, ahol hát a szomszédok is láthatták a műveket, volt, akinek nem tetszett, és bosszúból leöntötte savval, meg nem tudom, hogy micsodákkal, de végül is sikerült részben szüleimnek, részben barátoknak, rokonoknak, az egyik unokatestvérem, aki most Németországban élő nagy szimpatizánsa, vagy támogatója a művészetemnek, ő is sok képet kimenekített, tehát Újvidéken is, Németországból is érkeztek képek, úgyhogy ezek régebben is érkeztek, meg most újabban is, ezek egy részét úgymond restaurálni kellett, vagy egy kicsit felújítani. Összeállt egy olyan anyag, amelyik számomra megdöbbentő, hogy szinte most is elképzelhetetlen, hogy mondjuk 42 évvel ezelőtt festett képet láthatunk itt egy kiállító térben ennyi év után, amelyik viszont egy olyan érdekes és más kontextus, amire talán akkor nem is számíthattam, vagy álmodtam volna róla. Ezek a képek, az, ami az első teremben láthatók, csak egyszer voltak egyáltalán kiállítva. 1987-ben Újvidéken az Új Szimpozion Avangárd Fesztiválja keretében, és a későbbiek során ezek hát erre-arra kallódtak, és hát most újra láthatók.
Amikor valaki, hogy így fogalmazzak, csupasz hátsóval érkezik át a határon, mi az, amire számítottál? Nullán álltál? Kivel beszélted? Hogy építetted fel az életedet? Amihez hozzátenném, hogy a művészléteden kívül te egy abszolút átlagos polgári életet élsz a családoddal.
Hát egyrészt nem nulláról, hanem mínuszból kellett felépíteni ezt az életet, mert tulajdonképpen az addigi tanulmányok, ismerettségek, barátságok, család, kapcsolat, ez tulajdonképpen szinte lenullázódott ezzel a távolsággal, hogy egy új közegben kellett új kontextusban megjelenni, egzisztenciát, kapcsolatokat, barátokra találni, és hát folytatni a tevékenységet egy olyan közegben, amelyik azért nagyon más. Tehát itt csak 300 kilométeres távolságról beszélünk, egy teljesen más kulturális közegről és társadalmi beállítottságról, más múltról, más identitásról. És tehát Pestre érkeztem tulajdonképpen, és voltak itt már azért barátaim, mi sokat játszottunk az előtt is Magyarország szerte, főleg Budapesten nyilván olyan klubokban, mint a Fekete Lyuk, a Tilos Ozá, a Hold, az FMK, az Egyetemi Színpad, és hát vidéken is több helyen, többek között Szentendrén is, Szegeden, Miskolcon, úgyhogy már voltak ismerőseim, főleg Szentendrén, Felugosi Laca és az AE Bizottság egyes tagjai, Bukta Imre és a Vaszlavik gazember, nem tudom én, mások. Úgyhogy ebből az újvidéki, mondjuk úgy, hogy mentalitással vagy szenzibilitással igen rokon közegben találtam meg az első baráti kapcsolataimat, de Pesten is egyre több ismerősöm és barátom adódott, nyilván főleg a művészeti szakmából, zenei, képzőművészeti, kiadói körökből. Nyilván akkor el kellett dönteni, hogy maradok, vagy visszamegyek, ezt évekig nem tudtam eldönteni, mert abban reménykedtem, hogy esetleg vége lesz a háborúnak, és normalizálódik a helyzet, ez nagyon hosszú évekig nem került erre sor. Úgyhogy hát időközben lett családom, két gyermekem, és hát nem volt lakásunk, akkor lakbér, stb. Tehát egy egzisztenciát kellett biztosítani. Egy ideig angol tanárkodtam, azután elkezdtem honlapszerkesztőként dolgozni, bahia.hu egyik első underground portál szerkesztettem, és akkor onnantól fogva lassan tulajdonképpen valahogy kialakult az, hogy hát párhuzamosan végzek valamilyen munkát azért, hogy eltartsam magunkat, másrészt pedig a szabadidőmet, vagy a idő másik felét megpróbálom alkotással, festéssel, zenéléssel, írással tölteni, és mivel ebben aránylag eléggé konzekvens voltam, ezért tulajdonképpen az egész 40 éves vagy 42 éves tevékenységnek minden évéből tudunk ezen a kiállításon bemutatni valamit, hogy honnan hová tartott ez a gondolkodás, vagy nyelv, vagy művészi identitás, és a nagyon nehéz korszakok után úgy gondolom, hogy érezhető a művészetben is az, hogy egyfajta színesedés, groteszk humor és kitárulkozás követhető nyomon fokozatosan, akár a mai napig bezárólag.
Volt egy korábbi interjúban egy olyan mondatod vagy gondolatod, hogy alapvetően én nem azért festek, hogy eladjak. Ez még valid, ezt még tartod, vagy közben azért ez változott?
Hát, hogyha prostitúciónak veszük a kép értékesítést, én azt gondolom, hogy még oda nem jutottam el. A viccet félretéve, tehát én soha nem úgy gondolkoztam, hogy egy képet azért kell megfesteni, hogy az ember eladja. Tehát akkor valószínűleg nem festettem volna Rákosi Mátyásról mondjuk 3-4 képet, vagy Kádár Jánosról, szóval az ember nem gondolná azt, hogy ezt valaki megvásárolja. Viszont az egy nagyon érdekes dolog, egy másik kérdés, hogy hogy lehetséges, hogy ezek a képek mégis valahova elkerülnek, valakiknek fontosakká válnak, sőt esetleg kiteszik a lakásuknak egy fontos pontjára. De ez egy másik történet, és nyilván tehát ma sem azért festek, hogy valamit eladjak, hanem foglalkoztatnak különböző témák, hogy ezek most nagyon erősen aktuális társadalmi identitásbeli kérdésekkel foglalkoznak, azok nem, ezt nem azért teszik, hogy ez esetleg divatosabb vagy drágábban értékesíthető művek felsorakoztatását jelenteni, hanem egyszerűen ezek a dolgok foglalkoztatnak, nagyon inspirál az aktualitás, nagyon inspirál az, hogy a mi közéletünkben ki mit állít ideológiailag, hitbélileg, vagy akár egy milyen más jelentős nyomatékkal, és ezekre igyekszem reagálni. Hogy a képeknek van egy bizonyos ára, és hogy ez alakul az időben, az tőlem tulajdonképpen független. Tehát ez a piac, a galériák világa által szabályozott dolog, és úgy gondolom, hogy abban a mezőnyben, amelyben én valamennyire megtaláltam a helyemet, ott az én alkotásaim még mindig talán az olcsóbbak közé tartoznak, sőt, tehát akik mondjuk így generációs társaim néha 2-3-szorosáért is adják azokat a méretű képeket, amelyeket én szoktam kiállítani.
Most az előbb említetted, hogy hát vannak emberek, akik képesek és szeretnek együtt élni a munkáiddal, különösen, hogyha arról a sorozatról beszélünk, amikor egy klasszikus mester stílusában műtermébe illeszted be a mai figurákat, vagy közéleti szereplőket, vagy éppen nem. Itt gondolok például Ferenc József Schiele műtermébe, ugye, ha jól emlékszem, sőt, talán még Adit is beraktad. És most ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, most ki fogom adni az egyik téged nagyon szerető és gyűjtő embert. Forgács István mesélte nekem, hogy nem is olyan régen történt ez a dolog, mégpedig akkor, amikor a Krasznahorkai László megkapta az irodalmi Nobel-díjat, és az István felhívott téged telefonon, hogy hát drága Bélám, legyen kép. Lett kép?
Lett kép, de nyilván nagyon sok feltételnek kell teljesülni ahhoz, hogy a művész úgymond elfogadjon egyfajta megrendelést, hogyha ezt megrendelésként értelmezzük. Én nem megrendelésként értelmeztem, hanem egyfajta nagy termékeny ötletnek, amire én magamtól is rájöhettem volna, de valahogy mégsem. Én egy időben közel álltam Krasznahorkai Lászlóhoz és Tarbélához, azért a Werkmeister Harmóniák film egy picike jelenetében is szerepeltem. Krasznahorkai László nyitotta meg kiállításomat a Francia Intézetben, és az Este hat néhány szabad megnyitás című képzőművészekről szóló kötetében szerepel ez az írása. És tehát van egy kapcsolódásom Krasznahorkai Lászlóhoz és az ő művészetéhez és világához, és ez a kettős apropó, hogy ő részben azért, mert ő Nobel-díjat kapott, aminek nem csak mint Nobel-díj van jelentősége, hanem ennek van egy visszahatása egy egész kulturális közösségre a magyar társadalmon belül, vagy a világra szólóan is, tehát az a kevésbé népszerű, a nem komerciális művészetet művelő emberek számára jelent ez támogatást vagy visszaigazolást, amelyikben én magamat is értem, tehát és sajnos Tarbéla halála is felerősítették azt a fókuszt, amelyben mindenképpen méltó kérdés volt, sőt egy fontos feladat is, hogy valamilyen módon abba a panteonba, amelyben én már sok magyar és nemzetközi kötődésű írót festettem meg, hogy megjelenjen Krasznahorkai László is. Úgyhogy így jött az az ötlet, hogy Krasznahorkait valakinek a műtermébe, valakinek a képi világába helyezzem, és akkor némi gondolkodás után jött az ötlet, hogy Van Gogh krumplievőivel találkozzon, mert ők azok a végtelenül kiszolgáltatott mély réteg, amelyhez a fiatal Van Gogh kötődött, ahová bekéreckedett, és megfestette a úgymond teljes tisztaságban élő embereket, akikre hát nagyon sokszor alapozza történeteit Krasznahorkai László, valamint tehát a Torinói ló című filmükben Tarbélával ugye az egyik fő motívum a krumpli evés, hát persze visszautalhat meg annyi más irodalmi és film emlékre, most például a Bádog Dog című filmnek a nyitó jelenetére gondolok, és így tovább, tehát ez egy egész kulturális, mondjuk úgy, hogy konnotativitást is hordoz magában, úgyhogy ebben a majdhogy nem fekete-fehér tarbélai világban jelenik meg Krasznahorkai László, és odahajolva a szegényekhez velük vacsorál egyfajta rituális ünnepi közösségben.
Karcos vagy, irónikus, groteszk, néha nem lehet nagy rögés nélkül kibírni a helyzetet, de közben azt